Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket a mai Naprakész közéleti politikai vissza- és előretekintő. Azért fontos a visszatekintés, mert az idei év eseményei az előző évieknek a folytatásai is egyben, illetve közvetlen következményei. Elég csak a kudarcos államfőválasztásra gondolnunk, de szó lesz ma az ország előtt álló kihívásokról is, a Marcel Colacu második kormányának az esélyeiről. A múlt és jövő idézésben Cseke Péter újságíró kollégám, a Transtelex főmunkatársa segít beszélgetésünket a rádióban, felvételről hallják. Szervusz Péter, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm, hogy érdekel a véleményem, és boldog új évet kívánok én is a Marosvásárhelyi rádió hallgatóinak.
Idézzük fel a tavalyi év azon eseményeit, amelyek idén folytatódni fognak, vagy amelyeknek az idei évi eseményekre komoly kihatásuk van, és majd azt követően beszéljünk csak arról, hogy mi várható idén Romániában.
Egy évvel ezelőtt mindenkinek az járt a fejében, tehát az volt a fő téma, hogy 2024 az úgynevezett választási szuper év, négyszer hívják urnákhoz a választókat.
És aztán utána majd csönd lesz, és békén hagynak minket
igen,
négy
évig. Mindenkiben azért az motoszkált, vagy nekem az agyamba, hogy legalább letudjuk egy év alatt, és akkor ugye megnyílik a terep, hogy is mondjam, stabilizálódik hosszabb távon Románia politikai helyzete, és akkor már lehet tervezni és akként cselekedni. Na most ami a legfontosabb, ami történt, az, hogy tulajdonképpen 2025-ös év is választási év lesz, éppen amiatt, amit a felvezetőkben is említettél, az államfőválasztás kudarcot vallott, pontosabban érvénytelenítették az egész folyamatot úgy, hogy van, nulláról kell kezdeni, és most már nagyjából az is ismert, bár még nem hivatalos, hogy március végén és április elején lesz a két elnök választási forduló. Ez nyilván óhatatlanul rányomja a bélyegét. A romániai 2025-ös év kezdetére, az első három hónapra. Ennek a jelei már látszanak már a legutóbbi kormány döntésekben is, de gondolom ezekre még vissza fogunk térni. Tehát ez a legfontosabb következtetés, hogy nem szabadultunk meg a választásoktól, emiatt még nem csillapodtak le a kedélyek, és ami ennél még fontosabb lakosság a polgárok szempontjából, hogy a politikai pártok továbbra is kampányüzemmódban gondolkoznak és cselekednek.
Államfőválasztások lesznek idén tavasszal, csak államfőválasztások, mondanám idézőjelben. Általában az államfőválasztásokra nem szoktunk annyira figyelni, mint amennyire figyelünk a parlamenti választásokra, vagy mint amennyire figyelünk az önkormányzati választásokra, de hogy ez az államfőválasztás azért más lesz, csak azért, mert olyan előzményei vannak, mint amilyennekről már sokat beszéltünk, mint ami történt novemberben, vagy pedig azért fogunk jobban figyelni, mert hogy lejárt egy két mandátumos ciklus.
Jó, hát több szempontból is meg lehet közelíteni ezt a kérdést, de az államfőválasztás, az elnökválasztás tétje a múlt évhez képest nem változott, sőt mondhatni nőtt is. Tehát nagyon kevés szó esett arról, hogy mi történt volna, ha tavaly a második fordulót megtartják, és Călin Georgescu győz. Most itt tartanék egy zárójelet, mert ugye akkor csak spekulációkra volt lehetőség, de azóta készült felmérés, én egyről legalábbis biztosan tudok egy átfogó felmérés, amelyik szerint győzött volna, mégpedig elég nagy arányban Călin Georgescu a második fordulóban. Tehát Elena Lasconi elveszítette volna a második fordulót. Ezt most nyilván utólag kérdezték meg a választókat arról, hogy hogyan szavaztak volna, ami nyilván korrekciókra szorul, meg az értelmezését is egy kicsit árnyalni kell, de az a lényeg, hogy tényleg nagyon nagy eséllyel, most már adatok támasztják alá, nagyon nagy eséllyel bekerült volna kotrecsénybe, nem akarok most sorra jelzőket felsorolni Călin Georgescu nevéhez kapcsolódóan, de nagyon nagy eséllyel elnyerte volna az elnöki mandátumot. Hogy ennek milyen következményei lettek volna, mondom, erről esett kevés szó, én csak most, hogy is mondjam, mondjak néhány példát. Hogyha ez az ember képviselte volna az EU csúcsokon Romániát, számos kérdésekben ugye vétójogot vétójoga is lett volna a román államfőnek, akár Ukrajna támogatásának kérdésében. Tehát látjuk, ahogy Orbán Viktor próbálta az elmúlt 2-3 évben megtortadozni ezt az úgynevezett szankciópolitikát. Erre képes lett volna Karin Georgescu. És most csak mondom, egy példát emeltem ki. Az államfő felel a nemzetbiztonságért, a külügy, az ország külügyi irányultságáért, külpolitikájáért, és a védelmi kérdésekért is. Szerintem fölösleges ragozni, hogy mennyire meghatározhatta volna, főleg ezeken a területeken Románia jövőjét. Na most ugyanez a tét lesz márciusban, marad-e az úgynevezett euróatlanti irány, vagy győz az úgynevezett, és kénytelen vagyok úgynevezettet használni, a szuverenista, patrióta irány, ami elsősorban azért veszélyes, mert Románia elszigetelődéséhez vezet. A tét gyakorlatilag ugyanaz. Az a kérdés, hogy sikerül-e az úgynevezett Európa barát erőknek bebiztosítani azt, hogy ne forduljon elő újra az, ami tavaly novemberben.
Nagy kérdés, és többen felteszik a kérdést, vagy többen feltették már a kérdést az elmúlt hetekben, hogy indulhat-e a választásokon a 2025-ös államfőválasztáson Călin Georgescu?
Hát nem indulhat, ezt én akárhány helyen olvastam erről, szinte mindenki kizártnak tartja, azon egyszerű oknál fogva, amiért Diana Sosarkát is kizárták a tavalyi első elnökválasztási fordulóról. Tehát úgymond összeférhetetlen nyilatkozat, román alkotmánnyal összeférhetetlen nyilatkozatot tett, a politikai attitűdje szembe megy az alkotmányos renddel. Diana Sosarka esetében konkrétan úgy fogalmazták meg, hogy a Románia NATO és EU tagságát valamegy szembe, amit ugye az alkotmány rögzít. Na most ennél sokkal meredebbeket is mondott Călin Georgescu a választások előtt, és még az elmúlt 5 évben ugye volt most alkalmas sajtónak összeszedni ezeket a nyilatkozatait. Tehát, hogy is mondjam, szembe köpné magát, most csúnyán fogalmazva, az alkotmánybíróság, hogyha ha érvényesíteni az indulását. Tehát nem, nincs. Szinte biztos, hogy Călin Georgescu és Diana Sosarka sem indulhat majd márciusban az elnökválasztáson. Itt inkább csak az a nagy kérdés, hogy George Simion mellett, mert nyilván ő maradt az egyetlen legény a gáton, hogy felsorakozik-e a Diana Sosarka féle párt, és ez a fiatal emberek pártja, a Călin Georgescu támogató fiatal emberek pártja, George Simion, az AUR jelöltje mögé, vagy felbukkan még egy Călin Georgescuhoz hasonló úgynevezett szuverenista jelölt, és megoszlanak a szavazatok ebben a táborban.
Ha már szavazatoknál, illetve megoszlásnál tartunk, azt látjuk, hogy a magukat Európa párti többségnek nevező PSZDP-nél RMDSZ és a Nem Magyar Nemzeti Közösségek képviselői, ők Crin Antonescu személyében egy közös államfőjelöltet indítanak, Nikusor Dán és Elena Lászkóni. Ők még ott vannak a pakliban?
Hát egyelőre mind a hárman ott vannak a pakliban, de felejtsük el, hogy ezek ugye hivatalos bejelentések, pontosabban a Crin Antonescu indítása egy hivatalos párt megalapodásra alapozó bejelentés volt, de formálisan ugye még azért messze vagyunk attól, hogy Crin Antonescut hivatalosan is államfő jelöltnek nevezhessük, ennek ugye megvannak a formai követelményei is, tehát nem zárható ki teljes mértékben az, hogy az utolsó pillanatban ez módosul, de a legnagyobb valószínűséggel kétségkívül a kormánypártoknak Crin Antonescu lesz a jelöltje. Itt a találgatások inkább ahhoz kapcsolódnak lévén, hogy Nikusor Dánnak is nagyon nagy az elhatározottsága, tehát őt valószínű, hogy kicsi az esély eltántorítani attól a szándékot, hogy induljon. Nyilván ő nem pártoktól függ, tehát nem lesz, aki lebeszélje se. Itt inkább az a kérdés, hogy Elena Lászkóni az USZR jelöltje, aki nyilvánvalóan indulna újra, megpróbálkozna újra. Őt sikerül-e lebeszélni arról, hogy ezt megtegye, éppen amiatt, hogy Nikusor Dán esélyeit növelje. Tehát a legkedvezőbb Románia jövője szempontjából, vagy a legkevésbé veszélyeztetni az Európa parát jelölt győzelmét, hogyha a politikai kínálat ezen az oldalon szűkös lesz. Pontosabban kevés jelölt között oszlanak meg a szavazatok. Tehát az lenne az üdvös, hogyha Rin Antonescu mellett legfeljebb Mikus Ordán indulna az első fordulóban, és az USZRE akár Mikus Ordán támogassa, vagyis Elena Laskónit léptessék vissza, tántorítsák el attól a szándékától, hogy induljon. Ez itt az egyetlen kérdőjel tulajdonképpen, és ez az Elena Laskóni nevéhez kapcsolódik.
Az a tény, hogy Rin Antonescut előhúzta a kalapból az Európa párti többség, az mit jelöl? Káderhiány van azon az oldalon?
Hát most én azzal akartam megkezdeni ezt a beszélgetést, hogy ugye belekezdtem azt magyarázni, hogy a folyamatosság nem szakadt meg, a választási kampány folytatódik, de úgy zajlott le három választás, hogy tulajdonképpen az országban a csúcson nem változott semmi. Ugyanazok az emberek a döntéshozók, ugyanaz a miniszterelnök, ha végignézünk a kormányon, akkor néhány üdeg kivételtől eltekintve ugyanazok a miniszterek is. De visszatérve akkor Rin Antonescu jelölésére, szerintem az volt a kulcs mozzanat, ami ennek a döntésnek a hátterében áll, hogy még mindig ő az a potenciális jelölt, akit a legkevésbé utasítanak el a szociáldemokrata párt választói. Tehát ő volt, Rin Antonescu az a politikus, akit leginkább elfogadnak, most ugyanazt fogalmaztam meg, csak másképp. És ez nagyon fontos feltétele volt annak, hogy esélye legyen a közös jelöltnek, hogy nyilván mindhárom kormánypárt elfogadható mértékben támogassa. Az egyértelmű, hogy a Nemzeti Liberális Párt szavazói sem fognak egyértelműen Rin Antonescu mögé felsorakozni, de úgy vélekedtek, én nem tudom, hogy felmérések erről készültek, de gondolom, hogy nem, mert időhiányban ezt szerintem nem is lehetett megvalósítani, de a politikai kalkulusok azt mutatták, hogy éppen amiatt, mert a legkevésbé idegenkednek tőle a PSD szavazói, egy elfogadható jelöltnek tűnik. Nyilván ez majd később elválik. Szintén egyébként a már említett IRESZ felmérésből derül ki, hogy ugyan attól, hogy a PSD hivatalosan kit fog támogatni az elnökválasztáson, a szociáldemokrata szavazók 40%-a így is úgy is egy szuverenista jelöltre fog majd szavazni. Nyilván ez elválik, ezek még csak felmérések, de visszatérve még egyszer a válasz a kérdésedre, hogy Rin Antonescu de azért esett a választás, mert leginkább elfogadható a PSD szavazói számára. Történelmi gyökerei is vannak, azért hadd említsük meg a hallgatóknak, hogy Rin Antonescu volt a Nemzeti Liberális Párt elnöke akkor, amikor szintén összefogott a PNL és a Szociáldemokrata Párt, megalakították a Szociál-Liberális Szövetséget, ezt az USZL-t, ami 2011 és 2014 között létezett, ha jól emlékszem, és amelyiknek az egyik legfontosabb célkitűzése Traian Băsescu megdöntése volt, eltávolítása volt, ami ugye kudarcot vallott, és ne felejtsük el, hogy Rin Antonescu néhány hétig Románia ügyvívő elnöke is volt, amikor felfüggesztették a tisztségéből Băsescut. És ez én akkor is politikai újságírással foglalkoztam, és emlékszem, hogy ennek rendkívül negatív visszhangja volt Európában. Tehát a jogállamiságot alásó módon önkényesen távolították el Băsescut. Lehet róla jót, rosszat mondani a volt államfőről, de itt az eljárás volt az, ami kimondottan jogállam ellenes volt. Főszereplője volt Rin Antonescu.
Igen, és Rin Antonescu akkor igencsak éles kijelentéseket tett az Európai Unió vezető tagállamai felé, illetve az Európai Néppártnak az elnöke felé, tehát akkor nagyon-nagyon furcsa, nagyon furcsa kijelentések voltak, és akkor, hogyha már itt tartunk, mondjuk el a hallgatóknak azt is, hogy akkor borult ez a szövetség, az USZL, amikor a liberálisok azt akarták, hogy a Klaus Johannis legyen a Ponta vezette kormánynak a belügyminisztere és a miniszterelnök helyettese. Ez nem történt meg, borult a barátság, és ezt követően lett Klaus Johannis államfő, mostani államfőnk, a Nemzeti Liberális Pártnak az elnöke és államfőjelölt. Cseke Péter, a Transtelex főmunkatársa, a mai napra kész vendége, közéleti, politikai vissza- és előretekintőt tartunk. Azt mondtad, hogy igazából volt egy választási sorozat 2024-ben Romániában, de az ország élén maradt minden a régiben, maradt Marcel Ciolacu, maradt Klaus Johannis. Marcel Ciolacunak a második kormányát kaptuk meg. Karácsony előtt Klaus Johannisnak lejárt a két mandátuma, de épp a kudarcos államfőválasztás után maradt Marcel Ciolacu és az ő második kormánya, amelyben nem csak Marcel Ciolacu maradt, hanem nagyon sok szociáldemokrata miniszter is maradt. Milyen üzenete van ennek?
Hát te emegetted a káderhiányt, és nyilván az egyik magyarázat az, hogy tehát amúgy régóta arról beszélnek elemzők, és írnak véleményformálók, hogy a már politikai osztály a középszerűségbe süllyedt, nincs utánpótlás, az értelmiségieket teljesen eltávolították. Nem a szakértelem, nem a meritokrácia irányítja a politikai osztályt. Ennek a gyümölcsét, vagy ezt a gyümölcsét aratjuk le, hogy így fogalmazzak most. Nyilván a folytonosság bizonyos szempontból pozitívum is, de én annak idején, ez nem is volt olyan rég, tehát 3-4 hete a kormány megalakítása előtt néhány nappal úgy gondoltam, hogy új arcok, szinte teljesen megújult kormány járul majd a parlament elé, hogy bizalmat kérjen. Nem így történt, nem tudtak új arcokat kitermelni a politikai pártok. Mondom, az egyetlen, vagy egy-két néhány kivétel, amivel ugye a Nemzeti Liberális Párt próbálkozott azt, hogy behozták a képbe. Emil Hurjezánó volt újságíró, tapasztalt diplomatát külügyminiszternek, és Daniel Dávidot a BBT rektorát oktatási miniszternek. A többi arc az teljesen ismerős. Nyilván itt érdemes azért két szót ejteni. Verem Délsz kormányzati szerepvállalása, ami nyilván tartogatott egy óriási meglepetés, számomra mindenképpen az volt, de gondolom, hogy nem vagyok egyedül, az, hogy megkapták Kelemen Hunorék a pénzügyminisztérium.
Igen, erről egyébként vita van, hogy Kelemen Hunor, illetve az RMDSZ megkapta a pénzügyminiszteri széket, vagy nem kellett senkinek a pénzügyminiszteri szék. Most nyilván azt azért fontos elmondanunk, hogy arról a minisztériumról van szó, amelyik úgynevezett avizátor minisztérium, tehát az igazságügyi minisztérium és a pénzügyminisztérium az a két szaktárc, amelyiken keresztül megy minden, ami a kormányon, mindenféle döntés. Tehát, hogy ilyen szempontból rálátásuk van.
Azt fogalmaznám úgy, ahogy mondtál, hogy véleményezésük nélkül, a két minisztérium véleményezésük nélkül egyetlen jogszabályt nem fogadhat el a kormány. Ha úgy tetszik, Táncos Barna, a mostani pénzügyminiszter, megmakacsolhatja magát, és azt mondja, hogy véleményezem, nem hagyom. Tehát tényleg fontos, de a pénzügyminiszternek ez most csak a jogi része, de a gazdasági vagy pénzügyi vonatkozásai fontosabbak. A pénzügyminisztérium készítette elő ezt a híres saláta rendeletet, ami az idei megszorításokat részletezi. Tehát, és a pénzügyminisztérium dolga előkészíteni az idei költségvetést, amit ugye már rég el kellett volna fogadni, és sorolhatnám, hogy miért ennyire fajsúlyos ez a tárca. Nyilván, amit te mondasz, annak van alapja. Én őszintén nem olvastam sehol sajtóértesülésekre hivatkozva beszámolókat arról, hogy valójában a kulisszák mögött mi történt, de nagy eséllyel az történt, hogy a három nagy párt közül gyakorlatilag az LMDSZ-nek van a legkisebb veszíteni valója akkor, amikor majd meg kell fizetni a politikai árát a várható fájdalmas intézkedéseknek, amelyekre számíthatunk idén.
Ezzel arra célzol, hogy Táncos Barna az, aki el kell, hogy vigye majd a balhét, és mindenki rá fog emlékezni?
Igen, mindenképpen a balhé egy részét a pénzügyminiszter fogja elvinni.
Igen, de hogyha a 2008-as gazdasági válság idején az Emil Bock kormányára gondolunk, amely igencsak komoly megszorító intézkedéseket hozott, akkor nem tudom, ki emlékszik még arra, hogy ki volt akkor a pénzügyminiszter.
Nem emlékszik senki, mert Traian Băsescu állt ki, az államfő, bejelenteni azt, hogy a közalkalmazottak bérét 25%-kal csökkentik, a nyugdíjakat azt hiszem 15, most már nem emlékszem, hogy a nyugdíj csökkentés mekkora volt, de tényleg én sem emlékszem, ki volt a pénzügyminiszter. Annyira, akkora horderei döntések voltak akkor 2010-ben, mert ez nem 2008-ban volt, 2010-ben gyűrűzött be Romániába az a pénzügyválság olyan mértékben, hogy ilyen drasztikus lépésekre készült az ország. Hát akkor a horderejük volt, hogy én még emlékszem, amikor ott volt Emil Bock miniszterelnök is, amikor ezek a bejelentések megtörténtek, de Traian Băsescu beszélt, nem Bockot hátul, csak ott egyik lábáról állt a másikra. Jó, itt még nem vagyunk a még, tehát nem vagyunk a 2010-es forgatókönyv, azért még nem érvényesült. Tudjuk, hogy a helyzet egyáltalán nem rózsás, és az is egyértelmű, hogy fájdalmas lépések lesznek. Most, ahogy mondani szokás, ez a saláta rendelet, ez még csak a dörgés és a villámlás volt, tehát az előjelei a rossz időknek. Az igazi vihar majd a költségvetés elfogadása táján közeledik az országhoz, mert a költségvetéshez kapcsolódnak majd azok az intézkedésektől, amelyektől a teljes vállalkozói szféra tart az elkerülhetetlen adóemelések többek között.
De hát láttuk már Csercsolákú kormányfőnek a tetoválását szilveszter előtt.
Nagyon komoly, ez bohózkodás, de itt nem is annyira bohózkodás, nem is vesztegetnék erre szót. De visszatérve az NMDS szerepére, tehát igen, valószínű, hogy az történt, hogy annyira kényes, úgymond idézőjelben minisztérium, hogy a két nagyobbik, a két román párt úgy döntött, hogy akkor már vegye át az NMDS, és itt ennek van egy szimbolikus, ennek a lépésnek van egy szimbolikus üzenete is. A pénzügyminisztérium, ahogy te mondtad, véleményező, de van még egy nagyon fontos tulajdonsága, hogy a vezetője, a pénzügyminiszter tagja a legfelsőbb védelmi tanácsnak, és ugye ez az a testület, amit most éppen Klaus Johannis elnököl, tehát a mindenkori államfő elnökli, amelyik Románia nemzetbiztonságáért felel, nemzetbiztonsági stratégiájáért, és a védelmi kérdésekért is. És ez volt az a testület, amelyben eddig még soha nem került be magyar politikus, és Táncos Barna pénzügyminiszteri kinevezésével ez megtörik, ez a kiszorítása a magyar politikusoknak a legfelső védelmi tanácsból. És én éppen úgy fogalmaztam most a napokban magamban, hogy ezzel a lépéssel úgymond teljessé vált az RMDS integrálódása a román politikai osztályban. Nyilván eddig is egy komolynak tekintett politikai szereplő volt az RMDS, az elmúlt 35 évben nem is tudom hány évet, de több mint 20-at volt kormányon, tehát mindenki arról beszélt, hogy egy megbízható politikai partner, jó szakpolitikusokkal rendelkezik, de ezt a gátat, amit a legfelső védelmi tanács jelentett, ezt még nem sikerült eddig áttörni. Most áttörték az LMDS-ék, és ennek mondom, van egy fontos politikai üzenete a magyar közösség felé is. Nyilván mindenképpen pozitív üzenete azt, hogy már nem gyanakodva tekintenek a magyar közösség vezetőire a román állami hatóságok, hanem tényleg egyenrangú politikai félként kezelik ezeket a vezetőket. Ez érdemes volt megjegyezni szerintem, hogy ez az üzenete is van ennek a lépésnek.
Cseke Péter, a Transztelex főmunkatársa, mai napra kész vendége, amelyben közéleti politikai vissza- és előretekintőt tartunk. Azt mondtad, hogy az úgynevezett saláta rendelet, tehát azoknak a költségvetés észszerűsítését célzó intézkedéseknek a sora, amit most láttunk, amit bejelentettek karácsony után, az még csak a dörgés és villámlás, az igazi vihar az ezután majd a költségvetés körül fog kezdődni. Milyen évre számíthatunk Romániában? Tehát a politikai szinten itt az első hónapok azok mindenképp az államfőválasztás fogja meghatározni, gazdasági fronton itt tényleg bajok lesznek, vagy sikerül kisimítani?
Én erről inkább gazdasági szakértőt kérdezem, nyilván nekem is van erre válaszom, de hitelesebb, de egy picit visszatérve az előző gondolatomhoz, és aztán eljutok ide is. Tehát emlegettük, hogy nem szabadultunk meg a választásoktól. Azt is mondtam, hogy ennek az egyik hátránya az, hogy a politikusok, a kormány, a döntéshozók kampány üzemmódban gondolkoznak. Éppen emiatt történt az, hogy ez a salátarendelet, most már nevezzük így, hogyha már a román politikusok is így nevezik, pontosabban ők románul ordonáciát trénulésznek nevezik, aminek van a magyarországi megfelelője ez a saláta törvény kifejezés lényegtelen. Tehát ez a jogszabálycsomag, vagy intézkedéscsomag, ez még meglehetősen szelíd és visszafogott, éppen amiatt, mert ennek a koalíciónak van egy közös államfő jelöltje, és nagyon azt szeretnék, hogy nyilván a márciusban az elnök választásokon ne újjal mutogassanak az emberek Klin Antonescu-ra, mint annak a kormánynak a jelöltjére, vagy kormánykoalíciónak a jelöltjére, amelyik ugye nyomorba taszított az országot, nyilván most idézőjelbe beszélek. Tehát teljesen visszafogott, szelíd intézkedés ahhoz képest, hogy nyilván már is látjuk a reakciókból, hogy ez már az is elevenbe vág. Tehát a vállalkozói szféra nyilván joggal méltatlankodik az oszlopadó, az úgynevezett oszlopadó újraélesztése miatt, mert ugye ezt az ipari létesítményekre kivetett adót még a Viktor Ponta kormánya találta ki, azt hiszem 2011-ben, és aztán megszüntették néhány év után, mert nem vált be. Most szerintem ez akár a kapkodás jele is, hogy újra elővették ezt az adónemet. Most csak egy példát mondtam. Itt, tehát ismétlem, a kampányüzemmód rányomta a bélyegét erre a rendeletre is. Az is igaz viszont, hogy a költségvetés nem várhatja meg az elnökválasztást. Tehát március végén nagyon, vagy mit tudom, április közepén költségvetést elfogadni, az kizárt, tehát elfogad. A maga Táncos Barna pénzügyminiszter is jelezte, hogy január folyamán meg lesz az új költségvetés, legalábbis a pénzügyminisztérium kidolgozza a tervezetét, és várhatóan rendkívüli parlamenti ülésszakot hívnak össze, hogy ezt a törvényt mielőbb el is fogadják. Ne feledjük, hogy az önkormányzatoknak is mielőbb ismerni kell az országos költségvetést, hogy a saját költségvetésüket el tudják fogadni. Tehát ez egyik prioritás a második Csoláku kormánynak, a költségvetés kidolgozása és elfogadtatása, és a második az elnök választás megszervezése ebben a sorrendben. Tehát január végére fogjuk megtudni, hogy a már elfogadott saláta rendeletre is alapozva milyen további intézkedésekre készül a Csoláku kormány. Szerintem már ezekben a napokban, ha nem is ma, de holnaptól lázas számolgatások folynak a pénzügyminisztériumban. Igen, emlegetted, hogy Csoláku miniszterelnök kitetováltatta az alkarjára, hogy nem emelkedik az áfa. Táncos Barna pénzügyminiszter maga is azt nyilatkozta, hogy igyekszik egy olyan költségvetést kidolgozni, amelyben nem lesz szükség áfa emelésre és más típusú adók emelésére, de ő viszont nem tette el egy határozott ígéretet, tehát csak hogy igyekszik és próbálkozik. Nyilván a vállalkozói szféra, az üzleti szféra annak drukkol, hogy ez ne következzen be, de, és akkor most érek tulajdonképpen a kérdésedhez, a makrogazdasági mutatói Romániák nagyon-nagyon rosszak. Itt most három adat jut eszembe, elsősorban a sokat emlegetett költségvetési hiány, a másodszorban az infláció, ahol Románia továbbra is Európa bajnok, tehát élen járunk ezen a téren. A harmadik az államadósság, ami nyilván a deficittel is összefügg. Jelenleg Románia a deficitet, ahogy szokás mondani, adósságokból finanszírozza, tehát a kölcsönökben pótoljuk be ezt a hiányt. A jó hír, tehát a jó hír az múlt év végi rossz hír után, inkább kezdem nyilván a rossz hírrel, az, hogy a román gazdaság nemzetközi megítélése sokat romlott. Most ez konkrétan a Fitch hitelminősítő legutóbbi Romániak adott osztályzatában öltött testet, hogy így fogalmazzak. Tehát a román adós besorolás kilátásait negatívra változtatta Fitch. Még befektetési ajánlású ország vagyunk, tehát még úgymond hitelképes ország vagyunk, de elképzelhető, hogy februárban visszaminősíti, vagy leminősíti Romániát a Fitch éppen a kilátások negatívra módosítása miatt. A jó hír az, hogy sikerült gyorsan kormányt alakítani, az is jó hír, hogy a kormány év végéig megtette az első fontos lépést, ami abban az irányban mutat, hogy a deficitet csökkenteni szándékszik. És van még egy jó hír, az még korábbi, hogy nyilván van egy 7 évre szóló deficit csökkentési terve a kormánynak, azt tulajdonképpen még az előző Csoláku kabinet nyújtotta be az Európai Bizottságnak, amit a bizottság jóvá is hagyott, és ez lesz a, úgymond a famár vezetője a mindenkori kormányoknak a következő 7 évre, és hogyha ehhez tartják magukat, ez a 7 év hosszú idő, hogy is mondjam, ez nagy engedmény volt az Európai Bizottság részéről, hogy ekkora türelmi időt adott az országnak, hogy a 3% alá csökkentse a deficitet. Tehát nem érdemes elkapkodni sem azokat az intézkedéseket, amelyekre szükség lesz a cél eléréséhez.
Zárásként, összegzésként milyen évre várhatunk, vagy milyen évünk lesz idén? Lesz tehát egy néhány hónap, amit ilyen kampányízű politikai döntések fognak meghatározni, és lesz jó néhány olyan hónap, amiben vagy amelyekben megszorításokban lesz részünk azért, hogy az ország túlélje a jelenlegi gazdasági helyzetet? Ennyi? Röviden?
Én nem számítok, tehát én próbálok most nyilván optimista hangnemet megütni. Először is én olvastam olyan vélekedéseket, hogy ez a második Csoláku kormány rövid életű lesz. Én nem gondolom így. Nem hiszem...
De lehet 4 éves?
Nyilván, tehát persze, lehet 4 éves, de azt azért ne felejtsük el, hogy nagyon törékeny a többsége, néhány szavazat többsége van csak. Viszont az elmúlt évek, vagy akár évtizedek gyakorlatát, tapasztalatából kiindulva, én teljesen el tudom képzelni, hogy a kormány oldalt fogják hízlalni képviselők és szenátorok ezekből a szuverenista pártokból is. Tehát itt azért különösen a Sosalka-féle párt, meg ez az új párt, a fiatal emberek pártja elég jött-ment politikusokból áll, bot csinálta politikusokból, akiknek egy része szinte biztos, hogy át fog igazolni a kormánypártokhoz, most nyilván nem az RMDSZ-hez, de főleg a szociáldemokrata párthoz, ami hozzájárulhat a koalíció erősödéséhez. Nem hiszem, hogy az elnökválasztás olyan eredménye zárulna, már csak alkotmányilag sem lenne ez egyébként indokolt, ami kormány bukáshoz vezessen. Ha történetesen, ha beüt a ménkű, és Giorgio Simeon győz, vagy egy másik jelölt abból a táborból, az sem jelenti automatikusan a kormány bukását. Nyilván egy teljesen új helyzetet teremt, de én folytatom az optimizmus jegyében meggyőződésem, hogy nem fog tudni labdába rúgni szuverenista jelölt most az elnökválasztáson. Nyilván nagyon sok múlik még ebben a 2,5 hónapban, ami a választás, vagy 3 hónapban, ami a választásokig van a kormányzati döntésektől, de még egy valami sok múlik. Itt akkor, amikor az Alkotmánybíróság eltörölte az elnökválasztást, sokan úgy fogalmaztak magam is, hogy ez egy demokrácia ellenes lépés volt, nagyon negatív üzenete volt ennek a lépésnek, de szükséges lépés volt ahhoz, hogy Románia még súlyosabb helyzetbe kerüljön. Ezt mondtam én, de nyilván nem voltam én egyedül. Azzal a feltétellel, hogy az illetékes szervek magyarázzák el pontosan, hogy mi történt, ki milyen törvényt sértett meg, hol sérült az alkotmány, ha sérült, hol és milyen mértékben mutatható ki orosz beavatkozás. Ezekkel a mostani döntéshozók még adósak, az illetékes szervek, ügyészség adós, és nagyon-nagyon jó lenne, és nyilván az Európa barát jelöltnek kedvezne, ha ezeket érthető módon elmagyaráznák addig a választóknak. Mert arról most nem is beszélve, hogy van egy óriási adósága ezeknek a szerveknek, most elsősorban a titkos szolgálatokra gondolok, egyetlen embernek sem gőlt egyetlen haja szála sem a titkos szolgálatokban, amiatt, ami történt. Tehát te hallottál lemondásról, menesztésről? Tehát nem, semmi
hát ellenem. Számonkérésről sem nagyon.
Tudod, mi történt? Az történt, egyetlen egy hivatalos magyarázatról.
Megkérdezték a CIA-nek az igazgatóját, hogy miért volt a Forma egy nagy díjon? Abu Dhabiból?
Nem, hanem a legutolsó téli EU csúcson, amikor ugye Klaus Janis államfő nem menekülhet az újságírói kérdések elől, tehát nem tudom, hogy észrevetted, hogy az elmúlt, különösen az elmúlt 5 évben, tehát a második mandátuma alatt újságírói kérdésekre ő csak külföldön válaszolt, amikor
nem volt hová mennie.
Pontosan. És akkor most legutóbb, tehát ott van a nemzetközi sajtó is, nem lehet azt mondani, hogy román újságíróknak nem nyilatkozom. Akkor nyilván ostromolták az államfőt a Georgescu győzelmével kapcsolatos kérdésekről, pontosabban arról, hogy hol tévedtek a titkos szolgálatok, és védelmükbe vette a titkos szolgálatok.
Igen, tehát azt mondta, hogy senki nem hibás.
Azt mondta, hogy annyira szubtilisek, annyira cselesek, és alig érzékelhetőek voltak az orosz hibrid támadások, hogy hát nem sikerült őket észlelni, és még azt is értésünkre adta Johannes, hogy a román nemzetbiztonsági szerveknek külföldi segítségre, a nyugati partnerek, a NATO partnerek titkosszolgálatainak segítségére volt szükség ahhoz, hogy egyáltalán ezt a jelenséget úgy, ahogy feltárják. Tehát visszatérve, ha megtörténik az, hogy egy világos képet kapunk arról, hogy tulajdonképpen mi történt tavaly novemberben, az mindenképpen javítana a hangulaton, és kedvezne annak, hogy az elnökválasztáson ne legyenek meglepetések. Ha pedig nem lesznek, akkor a második csalákú kormány olyan, amilyen, de hosszú távon berendezkedhet, és akkor még azért, hogy ne felejtsük ki ebből a felsorolásból azért a nemzetközi kontextus sem, tehát Románia számára azért sem lesz könnyű év, mert nemzetközi világszinten sem érkezik egy könnyű évnek, európai szinten egy új kihívást jelent majd az, hogy Donald Trump került be a Fehérházba január 20-ától, ha jól emlékszem. Ott van még az ukrajnai háború, és ott van az, hogy Németországban is választások lesznek, Csehországban is egyébként európai szinten. Tehát mozgalmas év lesz mindenképpen sok szempontból 2025.
Cseke Péter, a Transtelex főmunkatársam, köszönöm neked ezt a vissza- és előretekintőt.
Én is köszönöm a beszélgetést, és még egyszer boldog új évet kívánok.